hallgassa meg a kedves gyülekezet Isten írott igéjét, ahogyan az szól hozzánk a Bibliaolvasó kalauz mai napra kijelölt újszövetségi ige szakaszából. János első levelének, a 3. fejezetének első 12 verse így szól. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Aki bűnt cselekszik, törvényszegést követel, mert a bűn törvényszegés. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti testvérét, mert ez az üzenet, amely kezdettől fogva hallotok, hogy szeressük egymást, nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Amen. Magasztaljuk Istent énekszóval, énekeljük a 264. dicséretet, ami így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
Thank you.
hajtsuk meg a fejünket, és emeljük fel a szívünket, imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk, és hogy hétről hétre összegyűlhetünk a te neved imádni és rólad tanulni. Köszönjük, hogy a gyermekeidnek nevezhetjük magunkat, és testvérekként tekinthetünk egymásra. Köszönünk neked minden jót, amit adtál az életünkbe, és azt is, hogy neked terved van velünk örömökben és nehézségekben is. Jöjj közénk, és add meg, hogy valóban egy szívvel és lélekkel tudjunk együtt lenni, és rád figyelni. Küldd el szent lelkedet, hogy befogadhassuk azt, amit te üzenni akarsz a számunkra, és add a megértés ajándékát nekünk. Légy velünk, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek, és fogd a kezünk, hogy tudjunk az általad kijelölt úton haladni. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a Jézus tiszta lényed nézve kezdetű énekünket. Hallgassa meg a gyülekezet az igét, amely alapján Isten üzenetét hirdetni kívánom ma közöttetek. Ez az ige Mózes második könyvének 20. fejezetében, a 4-től 6. versig található. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt, a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Amen. Kedves testvérek, apák napja kapcsán a mai igehirdetésben három dologról szeretnék szólni Isten igéje alapján. Először a mennyei atyáról, utána a földi apákról, végül pedig magunkról, akik egyszerre vagyunk a földi apáknak és a mennyei atyának gyermekei. Térjünk is rá egy a teremtő Istenre, akit gyakran szólítunk így, hogy atyánk. A mai újszövetségi igeszakasz is ebben erősít minket, hogy Isten gyermekei vagyunk, ő pedig a mi atyánk. Bár lehet, hogy ez számunkra már megszokott kifejezés, vagy természetessé vált gondolat, de sem más vallásban, sem pedig a zsidóság történelmében nem volt ez egy túl gyakori gondolat, hogy a felséges Istent atyának, vagy egyenesen apának gondolják az emberek. Sokkal inkább írták le az úr és szolga, vagy az alattvaló és gazda viszonnyal, hogy hogyan is látják az Istenek és az emberek kapcsolatát. Azt gondolom, hogy nem véletlenül pimasságból vagy Isten lekicsinyléséből éltek ezzel a képpel az első keresztjének, hanem hitáltal megélték azt, hogy Isten nem csak dicsőséges és hatalmas, hanem még szerető és gondviselő Isten is. Ő az ő mennyei örökségében akar bennünket és a mi utódainkat is részesíteni. Ez a közeli és mély kapcsolat egészen különleges, hisz mutatja, hogy Isten több attól, mintha egy közönyös uralkodó lenne. Az Efezusi levélben ír Pál arról, hogy Isten előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint. Ebből pedig láthatjuk azt, hogy ez nem így volna a természetes vagy alapvető, hogy mi emberek atyának tarthatjuk a mindenható Istent. Ez nem olyan dolog, amit mi kiérdemeltünk volna, vagy amiből Istennek bármi haszna származna. Egyedül Krisztus által lehetséges ez számunkra. Isten a saját egyszülött fiát elküldte nekünk, hogy minket gyermekeivé fogadhasson általa. Teológiai szakszóval adopciónak nevezzük ezt a jelenséget, de ez egy elég távoli és formális dolognak hangzik. Éppen ezért nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mi az a hétköznapi példa, ami közel hozhatná ezt az egészet, és egy történet jutott eszembe még régről, mikor az egyik iskolás barátom családja elhívott, hogy menjek velük el külföldre nyaralni. És mikor a szüleink a nyaralás részleteit beszélték meg, akkor a barátom apukája azt mondta, hogy úgy fognak rám vigyázni, mintha a saját fiúk lennék. Bizonyára nem azért mondta ezt, mert én olyan nagyon jó gyerek lettem volna, vagy egyel több gyereket akart, hanem azért, mert jóban voltam az ő fiával, és a rávaló tekintettel bánt velem is sokkal nagyobb szeretettel. De nem feltétlenül kell ehhez külföldi utazásról beszélni, legyen szó akár egy egyszerű baráti látogatásról. A szülők szájából legtöbbször elhangzik ez a mondat a vendégek felé, hogy érezd magad otthon. És valahogy Istennel kapcsolatban is azt látom, hogy így van. Az ő fia, Jézus, akinek mi lehetünk a barátai, és az erre való tekintettel bánik olyan nagy szeretettel és gondoskodással velünk az Isten, mintha az ő saját gyermekei volnánk. Bár talán kicsit bugyuta ez a példa, és nyilván megvannak a földi korlátai ennek a hasonlatnak, de Isten sokkal hatalmasabb attól, mint amilyenek mi földi emberek vagyunk. És ez egy nagy ajándék és áldás a számunkra, hogy akit sokáig dicsőséges királyként és erős, nagyhatalmú Istenként tiszteltek, őt mi már atyánknak is mondhatjuk. Visszakanyarodva a mai textusunkra, azt látjuk, hogy Isten magát féltőn szerető Istenként jelenti ki. Számítunk neki, és fontosak vagyunk a számára. És milyen meglepő azt olvasni, hogy harmad és negyed ízig, vagy ahogy az új fordítások hozzák, három, sőt négy nemzedéken keresztül bünteti meg a bűnt, és irgalmasan bánik azokkal ezer nemzedéken át, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait. Közel sem arányos a büntetés a jutalommal. Majd, hogy nem azt is mondhatnánk, hogy a bűnösökkel is irgalmasan bánik, hogy nem akkora a büntetés, mint a jutalom. És ez így igaz. Isten még akkor is irgalmas, ha éppen büntetést ad. Viszont mikor az irgalmát éljük át, akkor Isten gazdagon megajándékoz minket. Így, mivel ő teremtett bennünket, még sokszor a földi apáknál, vagy saját magunknál is jobban tudja, hogy mire van szükségünk. Nagyon jó dolog rácsodálkozni arra, hogy Isten hogyan is van jelen az életünk során. Ahogy arról korábban énekeltünk is, hogy ő mindent szépen intézett, sasszárnyon hordozott és a bajban megvédett. De térjünk most át a második pontra, a földi apákra. Ez a rész bizonyára sokkal árnyaltabb, mint az előző. Már a textusban is benne van, hogy bizony a földi apák lehetnek jók, akik áldást hoznak az életünkre, de lehetnek rosszak is, akik miatt büntetést kell hordoznunk. A pszichológiában mostanában egyre divatosabb terület a transzgenerációs traumák és örökségek témája, számos könyv, kutatás és cikk születik ezen a területen, és úgy veszem észre, hogy a köztudatban is egyre inkább jelen van ez a gondolkodás, ami kétségkívül nagyon hasznos, és semmiképpen sem szeretnék ellene beszélni. Viszont meglepő azt látni, hogy semmi új nincs ebben a dologban, hiszen egy több ezer évvel ezelőtti parancsolatban is erről tanította Isten a zsidó népet, hogy ahogyan a szülők élnek, az kihatással van az utódaik életére is. És ez azóta sem változott semmit sem. Sokszor mi is viseljük a felmenőink bűnéért való büntetések következményét, vagy élvezzük a hitüknek és a bölcsességüknek az áldásait. Biztos van, aki hálával és örömmel gondol az édesapjára, és van, aki fájdalommal, félelemmel, haraggal vagy szomorúsággal. Azt gondolom, hogy hatalmas nagy kegyelem az, ha Isten a saját mennyei atyaságán kívül valakit egy jó földi apával ajándékoz meg. Viszont jól tudjuk azt, hogy ebben az ajándékban nem részesül mindenki. Egy ilyen rossz élmény könnyen az Istenről, mint atyáról alkotott képet is romba döntheti. És látszólag igazságtalannak tűnik az, hogy még ennek tetejébe azt olvassuk, hogy Isten minket is megbüntet az ő bűneikért. Nehéz túltenni ezen magát az embernek, mert a saját maga bűneit meg tudja bánni, és átélheti Isten megbocsájtó kegyelmét, de mást erre nem lehet kényszeríteni. Éppen ezért a tehetetlenség és az igazságtalanság érzése miatt zavaró ez a gondolat a legtöbbünk számára, hogy a felmenőink bűnéért is mi kapunk büntetést. Izrael lakosai között is volt egy közmondás ezzel kapcsolatban, amit Ezékiel könyvéből ismerünk. Ez így szólt, az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Mondták ezt egymás között azért, hogy ezzel felmentsék magukat. Isten viszont megfedte őket, mivel ők sem voltak különbek a szüleiktől. Mert nem csak büntetést fogalmaz meg Isten, hanem lehetőséget és ígéretet is ad minden nemzedéknek. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, három, sőt négy nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. És milyen jó, hogy van ha, mert van lehetőségünk. A büntetés áldássá változhat. És így már az irgalmas bánás következhet mi utánunk, hogyha tudjuk Istent nem gyűlölni, hanem szeretettel vagyunk felé, és megtartjuk az ő parancsolatait. Egyszerre ível át ez a mondás több nemzedéken, de mégis jelen van benne a személyes felelősség is. Olyan szép ez a játékosság. És bár a prédikálás kapcsán szokták azt javasolni, hogy a lelkész igyekezzen ne túl sokat beszélni saját magáról és a gyengeségeiről, viszont nem szeretném magam sem jobbnak vagy többnek mutatni, ugyanis nekem is sokáig küzdelmes ige szakasz volt ez. Mert én is érzem az életemen azt, hogy az előttem lévő 3-4 generációval lévő bűnök, azokat én még most is hordozom a saját életemen. Ugyanis ebben a 3-4 generációban a családunkban nem egy megcsalás és alkohol probléma történt. És most felnőtt házas emberként ezeknek a bűnöknek cipelem a büntetését, mikor félve iszok meg mondjuk egy pohár sört, vagy nehezen barátkozom össze, vagy állok szóba velem egykorú nőkkel, nehogy én is úgy járjak, mint a felmenőim. Viszont ezek ellenére sokkal inkább tapasztalom meg az Úristen kegyelmét és irgalmát az életemen, és azt érzem, hogy a keserűt is édessé tudja változtatni, mert annyira boldog vagyok józanon is, hogy nem is érzem szükségét annak, hogy többet igyak a kelleténél, valamint olyan társat adott mellém, aki számomra a legtökéletesebb. Így bár lehet, hogy a korábbi nemzedékek alapján büntetés sújtana engem, ha én is gyűlölném Istent, de mivel szeretem őt, ezért az ő végtelen irgalmát és szeretetét élem át napról napra. És ezzel már kicsit át is tértünk a harmadik témára. Beszéljünk magunkról, mint akik egyszerre vagyunk gyermekei egy-egy földi apának és a mennyei atyának, és vagyunk így részesei két örökségnek. Az egyik örökségünk, amit Istentől kaptunk, Jézus által, hogy gyermekeivé fogad, és számunkra a bűnbocsánatot és örök életet kínál. A másik örökségünk pedig, amit a földi szüleinktől kaptunk, és ez alatt most nem az anyagi dolgokra gondolok, hanem sokkal inkább a lelkiekre. És bár látom, hogy a gyülekezet nagy része már nem gyerekcipőben jár, de egyszer mindenki volt gyermek, és az akkori tapasztalataink, érzéseink és gondolataink kihatnak arra, hogy ma kik vagyunk és hogyan élünk. Bár lehet, hogy néhányunknak nehéz és fájdalmas feladat ez, de érdemes átgondolnunk az életünket, és Isten elé vinnünk a rossz emlékeinket és a sebeinket is. Viszont amint azt az apák kapcsán hangsúlyoztam, elkerülhetetlen az egyéni felelősséget hangsúlyozni. Nem lehet az elődeink bűnével vagy hibáival takarózni és elfedni a saját vétkeinket. Lehetett jó vagy rossz földi apánk, de az, hogy mi szeretjük-e az Istent, és hogy az ő útján járunk-e, az egyedül a mi döntésünk. Érdemes arra is kitérni, hogy van, aki már nem csak gyermek vagy felnőtt, hanem szülő, esetleg nagyszülő is. Nem csak az a fontos kérdés ugyanis, hogy mi mit kaptunk az elődeinktől, hanem az is, hogy a mi utódaink vajon milyen örökséget kapnak tőlünk. Büntetést kell hordozniuk, vagy pedig irgalmas bánásmódban lesz részük. És nagyon szép példája ennek a mai keresztelő, külön ki is tértetek rá, hogy amit ti a szüleitektől kaptatok, szeretnétek azt továbbadni a gyermeketek életében, és így most elhoztátok ide közénk őt, és Isten elé, hogy ezzel bizonyságot tegyetek arról, hogy szeretnétek, ha ő Isten útján járna, és áldásokban lenne része a későbbi élete során. És olyan sok mindenre tanítja meg egy szülő a gyermekét, járni, beszélni, pohárból inni, biciklizni, focizni, létrára mászni, de még sorolhatnám nagyon sokáig, és hatalmas nagy áldás az, ha egy gyermek a saját szüleitől, vagy nagyszüleitől tanulhatja meg nem csak azt, hogy hogyan kell beszélni és járni, hanem hogy hogyan kell Istennel beszélni és hitben járni. Adja az Úr, hogy életünkkel tudjunk példát mutatni a következő generációknak, hogy tudják ők is szeretni az Istent, és megtartani a parancsolatait, hogy ezer nemzedéken át irgalmasan bánhasson az Isten velünk és a mi utódainkkal. Amen. Feleljünk a hirdetett igére énekszóval, a 90. Zsoltár első és utolsó versszakát énekeljük. A 90. Zsoltár így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva. Forduljunk a mi Urunkhoz, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te irgalmas szeretettel vagy felénk. Köszönjük azt is, hogy te irgalmasan bánsz velünk, és hogy Krisztusra tekintve saját gyermekeidként kezelsz minket. Add, hogy tudjuk meglátni a te kezed munkáját a mi életünkben. Köszönjük neked az édesapákat, akik tőled jövő bölcsességgel nevelik és tanítják a gyermekeiket. Kérünk, adj erőt, hogy tudjuk úgy élni az életünket, hogy valóban tőled valónak mondhassunk magunkat, és rajtunk keresztül mások is láthassák a te áldásaidat, és részesülhessenek azokban. Imádkozunk most azokért is, akik nehéz vagy küzdelmes időszakon mennek most át, akik éppen nem irgalmasnak látnak téged, hanem akár igazságtalannak. Legyen szó akár lelki terhekről, vagy valamilyen betegségről. Te adj erőt nekik, és légy szeretettel feléjük. Kísérj mindannyiunkat életünkben, hogy tudjunk melletted dönteni, és téged követni. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás vétele előtt énekeljük záró énekünket, a 799. dicséretet, amely így kezdődik: mindig velem. Fogadja a gyülekezet Isten áldását. Az Úr, a mi Istenünk, legyen velünk, amiképpen volt a mi atyáinkkal, ne hagyjon el minket, el se távozzék tőlünk, hanem hajtsa magához a mi szívünket, hogy járjunk minden ő utaiban, és őrizzük meg az ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, amelyeket a mi atyáinknak parancsolt. Amen. Áldás békességgel.